Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A mai összhangot Vekerdi Tamás pszichológus szavaival, gondolatával indítjuk, idézzük. Ma már az iskola is betegít, de a mai iskola nem csak a gyermekeknek rossz, hanem a tanároknak, sőt a szülőknek is. Az élethez való hozzáállás egyáltalán nincs összefüggésben azzal, hogy a gyermek hogyan teljesít az iskolában. Egy kiemelkedően tehetséges gyermek nem kitűnő, hanem inkább egy-két tantárgyból jó, ami érdekli, a többiből meg esetleg csak úgy bukdácsol. De vajon ez tényleg így van? És hogyan lehet mégis motiválni egy diákot? Mit jelent a kreativitás a mai világban, vagy egyszerűen jelentsük ki mi is azt, mint Vekerdi, hogy a mai iskolarendszer tényleg ember és tehetségellenes? Nos, a mai műsorunkban az elmondottakra keressük a válaszokat. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Székely Emesét, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum magyar angol szakos tanárát. Kezeit csókolom, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk a rádiónk 4-es stúdiójában.
Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én nagyon szeretem Vekerdit, nagyon sok jó dolgot olvastam tőle, de erre a idézetre, szinte mindenik mondatára azt szerettem volna bekiabálni, hogy nem, nem, nem. Mi az, hogy az iskola betegít? Lehetnek helyzetek, amikor vannak olyan összjátékok, család, társadalmi, kiemelt hibák, nem tudom mi, amikor igen, fáj a gyermek hasa, nem akar iskolába menni. De ez így nagyon durva. Az élethez való hozzáállás, én inkazából azt mondanám, hogy az érvényesülés az életben. Na itt egy kicsit egyetértek Vekerdivel, hogy nem áll feltétlenül összhangban az iskolai teljesítménnyel. Lehetnek nagyon ügyes emberek, akik valahogy mégsem tartották fontosnak, hogy bizonyos dolgokat megtanuljanak annak idején az iskolában, de megtanultak egyebet, és jól érvényesülnek. Az, hogy egy kiemelkedően tehetséges gyermek esetleg bukdácsol, igen, ez is előfordul, mert a tehetség, igen, a tehetség az más, és a tehetség arra összpontosít, amit ő nagyon fontosnak tart. De hogy a mai iskolarendszer ember és tehetségellenes, hát, kedves Vekerdi úr, nem, ezt nem tudom elfogadni. Mi az, hogy emberellenes? Az iskola, a társadalom egy olyan fontos alapintézménye, ami nélkül nem működne a társadalom, mindenki ott jár, mindenki járt iskolába. És az, hogy emberellenes. Persze lehetnek negatív dolgok, vannak negatív dolgok, ne tagadjuk, de ez az általánosítás, én ezt nem szeretem. Igen, és hogy a mai világban mit jelent a kreativitás, hogy tanítsunk, hát nagy kihívások vannak. Én, hát majd esetleg később erről még.
Vajon mégis mire gondolt Vekerdi, amikor ezt nyilatkozta, amikor ezt leírta? Vajon mi lehetett az ő fejében? Hiszen ennyi letanított év után a tapasztalat biztos önben is dolgozik, és talán meg tudjuk magyarázni, vagy elemezni tudjuk ezt a pár gondolatot, mielőtt a mai témánkra térünk.
Szerintem Vekerdihez bejutottak a negatív lecsapódások. És abból vonta le ezeket a következtetéseket. Nagyon tudunk általánosítani. Ezt mindnyájan tudjuk a társadalomból, és az iskola az egy alaptéma. Mindenki volt iskolában, vagy van gyereke iskolában, vagy van unokája iskolában, és sajnos mi itt kiestájainkon, most nem akarom történelmi politikailag elemezni, sokkal negatívabban látunk dolgokat. Ez egy rossz örökség, amit nagyon nehezen tudunk lerázni, és én azt látom, hogy generációról generációra egy szépen átadódik ez a fajta pesszimizmus, hogy miért nem látjuk a jót az iskolában? Miért a negatívat?
Generációk. Tanárnő, önt nagyon-nagyon sokan ismerik itt Vásárhelyen, Marosvásárhelyen, és nagyon sokan ismerik az országban, Erdélyben. De mielőtt a mai témánkra térnénk, mégis javasoljuk azt, hogy mondjuk el a hallgatóknak, mit kell tudni Székely Emese magyar angol szakos tanárról.
84-ben végeztem Kolozsváron, akkor Moldvába helyeztek, kétharmadunkat az évfolyamról valahova Kárpátokon túlra kerültünk, én ott angolt kezdtem tanítani. Aztán szerencsém volt, és Kovásznára kerültem, ott kezdtem magyar tanítani, aztán Rítyre, Sepsiszentgyörgyre, felfordult a világ, akkor hazakerültem Vásárhelyre, de már csak angol katedra jutott. Egy év múlva Budapesten kötöttem ki, a volt férjem ott tanult, és akkor, hogy együtt legyen a család, 4 évig Pesten tanítottam, ott is angolt. Aztán hazakerültünk Kolozsvára, és utána Vásárhelyre jöttem, és változatlanul mindig csak angol katedrák jutott. Igazából nem volt már bátorságom magyar tanítani. Nem volt bátorságom versenyvizsgázni, annyi változás, kisgyerek, helycsere és minden után. Erre nem tudtam koncentrálni, és Pesten nagyon-nagyon beletanultam. Olyan az enyém lett az angol. És pár évvel ezelőtt visszakerültem, újra tanítok magyart, és ez egy hihetetlen jó érzés.
Még jobban visszalépve az időben, miért választotta ezt a szakmát, ezt a pályát, ezt a tanári, pedagógusi munkát? Nem mindenki képes erre. Van, aki azt tartja magára, hogy én vagyok a legjobb tanár, de ez nem biztos így van. Önről azért sokkal pozitívabb dolgokat lehet hallani, és olyan jó ezekre figyelni. Miért választotta ezt a pályát?
Én szerintem ez olyan, hogy engem választotta az út, vagy engem választotta a pálya, nem. Én jó voltam magyarból, hova lehet felvételizni? Bölcsészkarra, magyar szakra. Az nem volt olyan világos, hogy én tanár leszek. De sok különösebb lehetőség nem volt, újságíráshoz nem voltam elég. Most nem akarok semmit mondani, hogy milyen kellett volna legyek. Ez lettem. Igazából az évek során alakul ki az emberben a szakma. Nincs. Pedig akkor még sokkal több volt a tanár képzés gyakorlat, amin most. De én nem mondom azt, hogy tanárként jöttem ki az egyetemre.
Élet és szakma, azt mondjuk, hogy az életünk, a munkánk, a teljesítményünk akkor a legtökéletesebb, a legteljesebb, hogyha előttünk van egy mérleg, nyilván a mérlegben az egyik oldalon vannak nagyon rossz dolgok, és a másik lehet, hogy üres, az felemelkedik, és mégis valahogy ellensúlyoznunk kell ezt a mérleget, valamit tehát a másik oldalra is kell tennünk, ekkor teljesedünk ki teljesen, ekkor leszünk nyugodtabb, legyen ez megfigyelhető akár a munkánkban, akár a családi életben, de mikor dőlt el mégis az, mondjuk a mérleg példáját figyelve, hogy igen, eldöntöttem, hogy az iskolai év, az egyetemi év elvégzése után igenis ez leszek, és miért volt az jó?
Nem volt nagyon sok lehetőségünk. Bocsánat, de ez volt vége, elvégeztük az egyetemet, és most a kihelyezés az a kegyetlen kihelyezés, ugye? Annak ellenére adott egyfajta biztonságot. Tehát azért, ha már az ember odament, akkor azt szerette. És kikerültem Moldvában, mert tudtam, hogy ha nem fogadom el, és más csinálok, akkor nem lesz katedra. És ez egy fajta, én merem, azt is merem állítani, hogy ez a fajta biztonság, ez egy kicsit úgy kanalizált, úgy stabilizált, nem kapkodtunk ide-oda, sok lehetőség nem volt, és azt kellett csinálni, és a kell meghozta aztán azt, hogy hát ez vagány. És jó.
Milyen volt tanítani 25-30-40 évvel ezelőtt, és milyen ma? Nyilván az, hogy 30 év, ez alatt értem azt is, hogy emlékszik, hogy önt hogy tanították, és akkor ezt az átvitt évtizedeket, amibe aztán belekerült, milyen lett a ma oktatása, milyen volt akkor, hogy tudjuk ezt a korszakot, ezt a majdnem fél évszázadot összehasonlítani, kezdve mondjuk a palatáblától az elektronikus tábláig. Milyen volt az egykori, és milyen a mai oktatás?
Azért én nem írtam palatáblára. Rendes fekete táblánk volt, fehér krétával. Nyáradszentbenedeken, Ákosfalván, itt a Vásárhelyi hármasban, aztán a Bolyaiban, és a Pápiúban végül ott érettségiztem, mert a tizedik végén megszűnt a Bolyaiban a humán osztály. Milyen volt tanítani 30-40 évvel ezelőtt? Én most megfordítanám a kérdést. Milyen volt élni 30-40 évvel ezelőtt? Most mindenki, aki velünk egykorú, megfuttatja az emlékeit, és tudja azt, és látja azt, és érzi azt, hogy mennyire más volt. Nagyon érdekes az iskolával, mert az iskolában van egy kontinuitás, van egy folyamatos, bocsánat az idegen szóért, van egy folyamatosság, nálunk olyan szépen menedékesen alakul át az élet, és ez nem sokszerű. Mi nem szoktuk mondani, hogy bezzeg 30-40 évvel ezelőtt, mert nekünk tanároknak mi folyamatosan látjuk a változást. És hát más volt, persze, hogy más volt. Mások voltak a lehetőségek. Nekem az az érzésem, hogy egy 20-25 évvel ezelőtt tanult ember is meglepődne azon, hogy mi történik most az iskolában, hogy milyen más. De mi nagyon érdekes bele sétálunk, bele folyunk ebbe a ebbe az állandó változó folyamatban. És nyilván az eszközök mások, a lehetőségek mások, és a gyerekek is mások. Most egy kicsit nosztalgiával mondom ezt, hogy a gyerekek is mások, pedig nem hasonlítom össze, csak lehet, hogy egy picit könnyebb volt kezelni az ifjúságot. Tehát az egész társadalmat kezelték 40 évvel ezelőtt. Tehát persze, hogy mindenki be volt egy kicsi nem félelem, hanem ez a tisztelettel, félelemmel vegyes visszafogottság, ami most nincs. És most ezzel kell dolgozni.
Hogyan látja a mai tanárdiák viszonyt? Fejlődik minden? Így fejlődik ez a kép is. Például volt olyan tanárom, emlékszem, akitől féltem, volt, akit nagyon szerettem. Volt, akit tiszteltem, volt, akiről inkább azt mondtam, hogy erről az emberről ne legyen véleményem. Most azonban ez a társadalmi kép teljesen másként alakul, úgy hiszem, de mivel nem tanítok most, kíváncsian várom a hallgatókkal együtt a válaszát a kérdésre.
Szerintem ez a fajta viszonyulás, ez nem tud változni, ez nagyon emberfüggő, ez tantárgyfüggő is. Hogy ki kit szeret, ki kivel nyitottabb, közvetlenebb, úgy amblok, sokkal nyitottabbak vagyunk most. És hogy mondjam, nem nagyon szeretem ezt a szót, de lezserebb a kapcsolat. Tehát tényleg nem állnak a falhoz lapulva a diákok, amikor egy tanár végig megy a folyosón. Azért a mi időnkben bizony föl sem mentünk a főlépcsőn. Mert olyan volt a szabályozás, és olyan volt a rendszer, nem tudom, hogy mire volt jó. Itt talán már egy kicsit néha túl közvetlenebb a hangulat, de én azt mondanám, hogy minden emberfüggő. Mit engedünk meg a diáknak, és mi a célunk azzal a fajta megengedéssel, vagy azzal a fajta viszonyulással, amit megengedünk. Vagy hogy is van ez a megengedés?
Megengedés és nyitottság, de a nyitottság az talán nem egyenlő az olykori szemtelenségekkel, és itt a diákok részére gondolok, mert a tanárnak, a pedagógusnak van egy tapasztalata, van egy képzése, van egy régisége, van egy kora, de nagyon sok esetben olyan dolgok is előfordulnak az osztályba a diákok részéről a tanár felé, ami nagyon-nagyon nem megengedhető.
Igen.
Itt nem kimondottan a verekedésekre gondolok, hanem a verbális válaszokra, a verbális hozzáállásokra.
Ez úgy van, hogy ki hogy tudja ezt lekezelni, ki mit tart fontosnak. Most én nem mondom, hogy nekem nem voltak nagyon kemény helyzeteim a különböző osztályközösségekbe. Ezt le kell tudni, valahogy kialakul az emberben, hogy ezeket hogy tesz-e helyre, és a másik dolog, hogy észre kell vele venni bizonyos dolgokat, vagy nem. Ez attól függ, hogy milyen fokú és milyen a helyzet. Tehát még egyszer, személy és helyzet függő. A gond az, hogy mi nagyon-nagyon sok elméleti dolgot tanultunk, és kevés gyakorlat volt a hátunk mögött akkor kezdő tanárkorunkban. És azért mondjuk ki, hogy nincs rendezett, szervezett, egységes tanárképzés nincs az országban. És ez eléggé meghatározza a mindennapokat. Ugyanakkor könnyű nekem olyan helyen tanítani, ahol azért hát elég jó a diákanyag. Most minden szempontból, tudás is, magatartás is.
Tehát gyakorlatilag akkor a palatábla már a múlté, és már a múlté kell legyen az egykori körmös is, amit néha a tanítónő osztogatott, de aminek azért megvolt a szerepe, és megvolt a helye, akár nevelési szinten is.
Na én ezzel nem értek egyet. Nem. Szóval semmi szín alatt nem nyúlunk a gyermekhez legfeljebb. Most ez egy nagyon érdekes, mert hogy néha most, amikor volt diákkal összeülelkezünk, vagy találkozunk, azért úgy eszembe jut, hogy ezt nyugaton már nem díjazzák, ezért már rögtön gond lenne. Nem, tehát nem. A büntetés az más kell, hogy legyen, ha büntetést, én nem szeretem ezt a szót, nem büntetünk. Valahogy föl kell ébreszteni az illetőben azt, hogy nem jót cselekedett, vagy nem jót mondott, vagy mulasztott. Nem szeretem a büntetést.
Igen, de tekintettel arra, hogy ennek a műsornak az a címe, hogy Összhang, és az egykori és a mai iskolákról beszélünk, ennek a kérdésnek is, ugyanakkor ennek a válasznak is megvolt itt a helye. Tovább lépve a kérdéseinkkel, hogyan változott maga az oktatás szerepe az elmúlt évtizedekben?
Nevelés nélkül nincs iskola. Én azt mondom, hogy az iskola szerepe a kettő együtt, persze megvan a tantárgy, meg kell csinálni azt, ami előírodott, azért itt is lehet, hogy bizonyos tantárgyakban, túlzásban viszünk elméleti dolgokat, és lehet, hogy ott több gyakorlat kellene, de a nevelésre nagyon nagy szükség van, és egyre inkább szükség van. Én azt látom, hogy a kedves szülők sok mindent ránk bíznak, vagy ránk szeretnének bízni, nincs idő, nincs válasz, nincs hogyan, és erre szükség van. Ez mindig így volt, csak nem tartottuk fontosnak beszélni róla. Mindig úgy azt hiszi mindenki, hogy az iskola azt fejébe gyömöszül a gyermeknek bizonyos tudásmennyiséget. Nem.
Tehát akkor nevel, oktatunk és oktatással nevelünk, ön szerint milyen készségeket és ismereteket kell nyújtania akkor az oktatásnak napjainkban?
Hát, na látja, itt érzem azt, hogy sokkal nehezebb most, mert nagyon gyorsan változik a világ, és nagyon nagy kihívások elé kerülnek a diákjaink hamar. És én még afelől se vagyok meggyőződve, hogy én például tudom azt, hogy mit kell nekik, a hogyant meg tudom-e nekik jól mutatni. Én csak csinálom az én tantárgyamat, és reménykedem, hogy ők jól gyúrják egybe azt az ismeretanyagot, amit a különböző kollégáktól és tőlem kapnak. Az eligazítást, vagy az eligazodást kell, hogy megtanulják. Elég ügyesen eligazodnak az új eszközökkel. És közben lehet, hogy a konkrét, ami az mi időnkben megtanult anyag volt, azt szeretnék egy kicsit háttérben tartani. És itt nem vagyok én benne biztos, hogy ez a nagy rohanás mit eredményez. Tényleg tele vagyok néha kérdéssel, és akkor azt mondom, hogy akkor úgy csinálom, ahogy velünk csinálták. Élmény legyen a magyar óra. ahogy Zoltán Ildikó csinálta. Annak idején áldott emlékezetű Szabó Mózes Ákosfalván. Ő is olyan élménydús, nagyon szigorú tanár volt, és olyan élménydús órákat tartott, amire én most így 50 év után, jó 50 év után emlékszem. Kozma Béla tanárról, majd az egyetemen Péntek János professzor, vagy Cségyi Mesi Éva. Tehát ha élmény az óra, akkor az beépül, az megmarad. Én úgy érzem.
Tele vagyunk kérdésekkel, és olykor tele vagyunk nagyon sokszor és nagyon sokáig megválaszolatlan kérdésekkel. Vajon hogyan, vagy kérdezhetnénk úgy is, hogy mivel lehet motiválni ma egy diákot?
Szerintem a sikerélmény nagyon fontos.
De addig el kell jutni?
Mert bízni kell a gyermekbe is biztatni, és dicsérni. Tehát ez a esetleg ledorongolni, vagy büntetni, vagy szivatni, vagy nem tudom. Tehát én úgy láttam, hogy ha megértő szeretettel, és meg tudom győzni, hogy olvassa el azt a novellát, vagy tanulja meg azt a verset. És én olyan simán adok 10-est egy verset, én olyan boldog vagyok, ha megtanul egy verset. És majd ő is boldog lesz, mikor azt előhívja. Persze olyan verset, ami tudom, hogy esetleg rezonál rá, és később szüksége lehet. Na tehát példával, szeretettel, biztatással, valami ilyesmi.
Mit jelent maga a kreativitás a mai világban?
Jaj, de nehéz kérdés, mert végül én mindig, amikor ezt a szót hallom, akkor arra gondolok, hogy ez a művészi önkifejezés kell, hogy legyen, tehát hát igazából én nem művészeti iskolában tanítok, de hát persze, hogy nem így van, mert egy matek példát is lehet kreatív módon megoldani, és remek fogalmazásokat lehet írni, tehát az önkifejezés és a háttértudás jó szerencsés összegyúrása, mondanám én a kreativitásról. És az az igazi, amikor el tudjuk hitetni a gyermekkel, hogy te jó vagy. Ez nagyon fontos neki.
Nem szeretnék megint Bekerdi pszichológus gondolatával, szavaival élni, de nagyon sokan állítják és mondják azt, hogy a mai oktatási rendszer büntet, magoltat, szemben a kreatív oktatással, amely a próbálkozást, és nem utolsó sorban pont a gyakorlást jutalmazza. Ezzel hogy is vagyunk?
Hát nem tudom. Én azért nem értek vele egyet, mert én ezzel nem találkozom, hogy büntet. Bizonyos dolgokat meg kell tanulni szó szerint, meg úgy egyszerű. Könnyebb megjegyezni egy szabályt például, vagy most már bocsánat, megtanulok egy verset, az magolás? Hát persze, hogy magolás. De ez is bűn. Igazából én nem hiszem, hogy a bizonyos dolgok megtanulása, szó szerinti megtanulása, amiben könnyebben eligazít, és nem enged szétszórodni a gondolataimat. Persze ez visszafogja, elképzelhető, hogy visszafogja a kreativitást, és ez zavaró lehet. Bizonyos rendszernek lenni kell. Nem, a büntetést maximálisan elvetem, nem fogadom el. Persze a gyakorlásra nagyon nagy szükség van. Ez most akkor jó vagy rossz? Bekerdi szerint.
Én nem tudok Bekerdi helyett gondolkodni, de azt elképzelhetőnek tartom, hogy kellett megtanuljuk mi régebben például a szorzótáblát, és milyen lehetőségek adottak és vannak ma, hogy ezt megtanuljuk. Teljesen más, kreatív gondolatokkal, de nagyon köszönjük a válaszát, nagyon hasznos volt. Tanárnő, vajon ön szerint melyek az oktatás jelenlegi legnagyobb problémái?
Én szerintem, hát ugye itthon Romániába gondolom erre gondol. Tehát elsősorban az egységes tanárképzés hiánya. Tehát az egyetemeken felveszik az oktatási modult, és nincsen egy közös rendszer, elég sok minden változik, elég sűrűn változik, mindig minden évben valami újjal találkozunk, tehát a stabilitás hiánya. Azon kívül persze, hogy a törvényhozók is úgy gondolják, hogy igazodni kell a korhoz, és változni kell, ami meg a mi társadalmunkra jellemző, a nagyfajta bizalmatlanság. Én nekem ez állandóan olyan szomorúan tölt el, hogy a szülő nagyon sokat vár el az iskolától, de ez a szülő-gyermek iskola hármas nem elég stabil. Rengeteget dolgozunk rajta, mondjuk nálunk nincs olyan nagy gond, de én azért arra biztatnám a kedves szülőket, és hát például ugye a 30 évvel ezelőtti budapesti tapasztalatom, hogy ott volt a kötelező fogadóóra, ami most is van. Itt voltak próbálkozások, vannak próbálkozások, de nem olyan általános, nem törvénybe iktatott, hogy igen, a kedves szülőnek foglalkozni kell azzal, hogy mi történik az iskolában, és ne úgy menjen az iskolába, hogy már megint behívattak, és akkor az a negatív érzés, és akkor ez lassan átmegy támadásba, és ez senkinek nem jó, és legfőképpen a gyermeknek nem jó.
Ön szerint milyen a mai iskolája?
A mai iskolája vegyes, mint a ma társadalma. Nincs ideje kiegyensúlyozódni, stabilizálódni, lehigadni, megnyugodni, mert olyan kihívások vannak a világban és a társadalomban, ami állandó változásra kényszeríti. És hát akkor ez meg a mi dolgunk, hogy ezt visszafogjuk, és ember közelivé, gyermek közelivé tegyük. Nem azt mondom, hogy vidám, hanem hogy jól érezze magát a gyermek az iskolában, legyen sikerélménye, és megóvjuk azoktól a nehéz, vagy rossz dolgoktól, ami miatt megkeseredik, és nem szívesen megy iskolába.
Hogyan kell, mivel kell jutalmazni ma egy gyermeket?
Mindennel. Egy bólintás, egy mosoly, egy pozitív válveregetéstől, egy kedves, akár mit tudom én, egy levelező lap, valami, amit, na, ma ügyes voltál, ezt neked adom, ezt a képes lapot, ezt a képet, egy könyvvel, bármivel lehet.
Hát mi ezekkel a szép képekkel, gondolatokkal köszönjük meg ezt a műsort a tanárnőnek. Szép lassan az Összhang végéhez közeledünk. Köszönjük tehát azt, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat, és köszönjük ezt a nagyszerű beszélgetést. Tekintettel a mai kérdésünkre, ezzel a műsorral, folytatásképpen második, harmadik résszel még vissza kell térjük, beszéljük meg a lehetőségeket.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Székely Emese, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum magyar-angol szakos tanára nevében is. Elköszönök az Összhang műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.